Piros Warburg IB 9334.
Talán az ellenünk folytatott kampányban ez folyamatosan felismerült, nem tudom, emlékeztek erre, hogy a Dembski, aki az apja autójával megy,
tüntetni.
Akkor az egy Warburg, az egy volt valami.
Apám külföldön volt éppen, és elloptam a kocsit tulajdonképpen. Tehát elhoztam otthonról, már volt jogosítványa. Ő nem tudott róla.
Amikor a megítélés és az egyetemen való becsapódás, amit majd én fogok sokkal jobban látni, mert én nem láttátok, el voltatok magatokkal foglalva. Ugye én voltam közületek egyedül kollégist, és én tudom annak a hihetetlen szakadásnak a jelentőségét, hogy a veletek szemben hogy lehet a kollégista garnitúrát kijátszani, akiknek egyébként a mikrohatalom a kezébe volt. Tehát a KISZ, a párt, a DK-n, és én is kollégistaként, én is azért lehettem KISZ vezetőségbe benne, mert mi kollégista megbízható voltam. Tehát az a fajta nagyon tudatos a hangulatkeltés, amit te mondasz, az nagyon is működőképes volt, csak ti ennek nem tudtatok semmi jelentőséget, hogy a kollégista garnitúrák a nagy részének, és akik meg egyébként nem tartoztak hozzátok. Legfontosabb üzenet az volt, hogy Dembski Gábor a saját kocsiján ment tüntetni, kész. Innentől kezdve semmiféle lojalitás, szolidaritás nem várhattatok, mert aki nem ismert benneteket, az csak ennyit tudott, hogy az úri gyerekek passzív, ne becsüld le ennek a jelentőségét. Ti akkor sem értettétek, és ez volt a vitának, de miért nem vagyunk szolidárisak veletek?
Azt írja a fegyelmi jegyzőkönyv, hogy a Dózsa-György úton szolgálatot teljesítő rendőrök felfigyeltek az ott kis csoportokban gyülekező piros kokárdát viselő fiatal személyekre. Majd igazoltatták őket, köztük Dembski Gábort is, akit egy kocsi ültettek. Ezt észlelte Tóth László, majd felhívta magára a rendőrség figyelmét, és közölte, hogy osztozni kíván társa sorsában. Ezért őt is előállították. Szász András csak a későbbiek során értesült a történtekről, és ő is elment jelentkezni a rendőrségre.
Igen, a határozott szöveg az annyiban nem állja meg a helyét, hogy a Gábort akkor kapták el, amikor már mindenen túl voltunk, és oda ment az autóhoz.
De mi voltatok túl már?
Megnyugodtunk, hogy nincsen semmi baj, úgy döntöttünk, hogy akkor megyünk, és a Gábor ment előre az autóhoz. Uh-huh. És hogy bedugta zárba a sluszkulcsot, a rendőrök elkapták. Ettől én meg beprecentem, hogy gondolják ezt, hogy ugyanazt csináltuk.
Úgy emlékszem, hogy engem úgy vittek el, hogy előttem rendőrautó, mellém ült a rendőr, és vezetnem kellett.
Beültél a kormányhoz, én ültem be, mert a Gábor mellé szerintem, és a rendőr hátra ült.
Így van.
És végig elvtársoztak. Majd megérkezett az András a rendőrségre, aki konstatálta, hogy itt valami felháborító igazságtalanság történt. És hát az egész napos programban az volt a leggyönyörűbb, hogy egy rendőr hadnagy vagy főhadnagy őrzött ott bennünket, ugye ültünk kint a folyosón, aki jogot tanult, és problémái voltak a tanulmányaival. És akkor bizony, hát konzultált.
Sokszor kihallgattak.
Kihallgattak bennünk.
Méghozzá úgy, hogy csak rendőrök hallgattak, és aztán kihallgattak úgy is, hogy BMS-ek voltak ott, tehát hogy kijöttek a központból, és közvetlenül akartak látni és hallani bennünket.
Olyan volt, hogy bent voltunk valami, nem a folyosón voltunk, valami külön teremben. Aliként mondták, hogyha adunk pénzt, hoztak cigarettát, meg lehetett kérni enni, ott lehetett olvasni. Egyetlen tilalom volt, hogy egymással nem beszélhettünk. És egyébként elvitték valamelyikünket kihallgatásra.
Én a végére emlékszem, hogy valami főrendőr, aki nyilván én nagyon magas beosztású figura
kellett, hogy legyen. Főkapitány volt.
Kedves elvtársak, a nyomozás megállapította, hogy nem történt bűncselekmény, ezért az eljárást megszüntetjük.
Azt hiszem, annyit mondtak, hogy egyetemi fegyelmi lesz.
Báron György, Majtényi László, ti ott voltatok a tüntetésen?
Ugye azért mentünk el tüntetni, azt már reggel tudtam, hogy azért megyünk tüntetni, hogy ne tüntessünk. De azért biztos, ami biztos, vittük a virágunkat. És arra emlékszem, hogy itt a mafla a munkásőrök között széttoltuk őket, és mondta, hogy lehet, persze, hogy lehet, ugye a pesti népnek ennyire fontos, ezek szerint a tanácsköztársaság leraktuk a virágunkat, és aztán az volt, hogy tűnjünk el gyorsan, mert baj lesz. Báron Gyuri is felbukkant, ezt tegnap mesélte a feleségem, az is mondta, hogy menjetek haza, menjetek haza.
Elég groteszk tüntetés volt, mert tényleg arról volt szó, hogy azért mentünk ki tüntetni, hogy ne tüntessünk, mert akkor már lefújtuk. De azért nem volt olyan békés, hogy ott álltak ezek a munkásőrök, és örültek, hogy valaki virágot tesz le, mert azért az látható volt, hogy egy csomó titkos rendőr ott témfereg. Tehát mindesetre mi oda mentünk, és azt a feladatot teljesítettük, hogy letettük a virágot, én elindultam aztán az Andrássy út felé, és akkor mellém kanyarodott egy rendőrautó, kiszálltak és igazoltattak, de nem vittek el, igaz, hogy ellentétben a Somával én nem is igényeltem ezt.
Kéri Laci, mire emlékszel?
Én mentem, mert nekem is kellett menni lebeszélni benneteket, de mire én kiértem veled együtt, addigra már azt láttam, hogy ők mindenkit lebeszélnek. Eléggé zavarba voltam, hogy engem a DK-n még reggel is, meg a Madarász Tibor, aki a pártitkár volt, azzal küldött, hogy menj és küld el a széfolyam társaidat. Azt láttam, hogy majd Tényi meg a feleség, aki szintén az évfolyamunkra járt, ott eltűnnek arra a liget fele, a Gyurit is láttam. Én is végignéztem ezt az egészet, de nagyon hazudnék, ha azt mondanám, hogy a tüntetők pozíciójából én nem tudtam teljesíteni a feladatot, amiért kimentem, hogy küldjem haza a saját évfantársaimat, mert én azt láttam, hogy ők is küldenek másokat haza. De ez nem volt ilyen vicces. Én nagyon be voltam gyulladva. És már akkor napok óta féltem, mert nem tudtam átlátni az egészet. Egyrészt én nem értettem, hogy lehet a rendszer ellen tüntetni március 21-én. Nem tudtam, mi lesz, mert én azt fogtam föl, ha valakit kirúgnak az életerről, az mehet vissza katonának kalocsára. Az én szintemen így jelent meg ez az egész. Le kell ülni a maradék egy évet is, és az nekem úgy tűnt, hogy az a korabeli világban érhető csapások legnagyobbik.
Az a helyzet most így utólag nyugodtan szarkasztikus élve mondhatom azt, hogy szűklátó körül voltál.
Hát én az egyszer, voltam végig.
Ugyanis engem egyszer sem hívtak be tartalékos katonai szolgálatot, mert politikailag megbízhatatlan. Egy élet.
Korábban fölmentettek egy évre egészségügyi okból, közben volt egy sorozás, egész nap bent tartottuk a sorozáson, már mindenki elment, akkor összeült a bizottság, és azt mondták, hogy nem tartanak igényt a szolgálataimra, mert politikailag megbízhatatlan vagyok, ismerik az egyetemi anyagaimat. De kétségtelen ez egy pályára tett, mint hogyha egy kötött pályán mentem volna utána az életemben, amiről nem engedett egészen 1990-ig letérni semmi. Ezzel a körrel azért volt egy nagy baj. Az ideológiai zavarosság és ez a baloldaliság, ami nem vezetett sehová. Attól kezdve, amikor megismertem egy másik társaságot, az egy ilyen felszabadító hatású dolog volt. Megtaláltam azt a közeget, amiben jó volt. Én a 80-as években már jól éreztem magam. A 70-es évek szörnyű volt.
Többször beszéltünk erről 10 éve később. Engem is meglepett, hogy te 84-85 körül már borzasztó szabadon élted meg, hogy kívül vagy minden. Ez nagyon meglepett.
Egyrészt azt azért tudni kell, hogy 70-es évek vége felé valahogy, mintha hallgatólagosan eldöntötte volna mindenki, hogy tudomásul vesz, hogy lehallgatják, meg mindenféleket csinálnak, és gátlástól mindent mondtunk a telefonban. Mindenki mindent mondott a telefonban. Tehát az a fajta szabadság, amivel te szembesültél, az azért a budapesti értelmiségek egy bizonyos részére biztos, hogy jellemző volt. Egy másik számra megint sorsdöntő jelentőségű ügy, ugye hát mi a Gáborral elkezdtünk járni a szociológiára 78-ban. Határozottan emlékszem, Popielszko gyilkosa, azután egy vagy két héttel ültünk a Attila úton abban a borozóban. Beszélgetés köztünk arról zajlott, hogy azt mondtad, hogy akarod csinálni ezt az AB hírmondót, és hogy akkor ebbe én szálljak be. És erre azt mondtam, hogy aranyapám, hát te megörültél, hát ezek meg fognak ölni. Én ezt nem csinálom. Tehát a Gábor baromi tudatosan fölvállalt valamit, én mást vállaltam föl. Nem kell ezeket összemérni egymással, ami nincs jelentőségű. Időközben én elkezdtem egy ifjúsági klubot vezetni Bakonyoszlopon. Ez egy nagy kaland volt, megy a 160 km Trabanttal lemenni, filmklub, összegyűlik a fiatalság, természetesen azt is betiltották 4-5 hét után. Na de azért tiltották be, mert vittem le azokat az AB hírmondókat, amiben a lengyel anyagok voltak.
1972-nél tartunk, mert ez engem meglepett, amikor azt olvastam, hogy a BRFK úgy ítélte meg, hogy ez nem jár érte büntetőjogi felelősségre vonás azért, amit csinál. Az nem BTK tényállás. Tehát valóban visszautalta az egyetem hatáskörébe.
Komoly politikai védettségünk volt. Lehet, hogyha ez nincs, akkor ennek büntetőjogi következménye van.
Mi volt a családi háttér a szüleitek beágyazottsága?
Igen, ez igaz, igen. De lehet, hogy nem ez volt az oka. Én azt gondolom, hogy igazából azért ennek a rendszernek nem volt érdeke az, hogy rendre olyan ügyeket kreáljon, amik politikai ügyek, hiszen a hivatalos ideológia az volt, hogy itt mindenki egyetért.
De ez már 1972-ben se volt érdeke a rendszernek, nem csak később.
Ez egy felismerhető jellemzője volt a rendszer.
Kevesen voltunk.
Nekem mondjuk speciál semmilyen családi védettségem nem volt. De úgy gondolom, hogy 72-ben ez a rendszer már nem tudta eljátszani, hogy mindenki egyetért, amikor tömegek tüntettek, és már verték az embereket ott az utcát. Tehát valószínűleg nem erről volt szó, arról volt szó, hogy minket nem vettek igazából komolyan, mert ez nem volt egy olyan nagyon veszélyes dolog.
Én olvastam a dokumentumokat.
Ez az időszak már az az időszak, amikor a Kádár és a reformisták visszaszoruló vannak, és higgyétek el, hogy ennek a tisztosatok szempontjából van jelentősége. 72. decemberi kávülésén véget vetnek a reformkornak, de előtte már ez a pullai diszkó egyéb vonal elkezd nyomulni, és nekik nagyon fontos volt ilyen ügyeket kreálni, hogy fölépni a Kádár és a Nyerssel, meg az Acéllal szembe, hogy lám, hova vezetnek a reformok. Én ezen úgy látszik, sokkal többet gondolkodtam évekig, hogy mi történt veletek. Én később raktam össze mozaikokból, hogy mi történt. Itt tulajdonképpen belefutottatok valami olyanba, amire fogalmatok nem volt. Nagyon fontos volt fölmutatni a reform diszfunkcionalitását, és ennek az előküzdelmeiben már ott vannak az egyetemeken, már aktívabb a BM, mint korábban volt, már sokkal fontosabban vesznek minden olyat, aminek 3-4 évvel ezelőtt még nem tulajdonítottak jelentőséget. Tehát itt már folyik a bizonyíték keresés, kreálás, és ti vagytok például az egyik ilyen bizonyíték, úgyhogy nem arról van szó, amit a Gyuri mond, ezt rosszul látja, sokkal fontosabb volt, mint amit ti valaha is gondoltatok arról, amiben benne voltatok. Az egyik fél az bizony mellette volt, hogy oda kell várni jó az egyetemen, le kell csukni majd néhányat közülük, és akkor rend lesz. A másik oldal meg ugyan már, ha soha nem kötünk velük kompresszort, ki fogja folytatni, és a kettő között áll meg félúton, hogy nem csukjuk le őket, de azért annyira odavágunk, hogy tanuljanak belőle, és kirakjuk őket néhány évre.
Ez az úgynevezett represszív tolerancia tulajdonképpen, ami velünk történt. Nagyon sajnálom utólag, hogy nem csuktak be bennünket, mert jót tett volna a szellemi ideológiai fejlődésünknek valamennyinek egy-két év. Sok butaságot kivett volna a fejünkből. Éppen azért mondom, hogy nem működött a represszív tolerancia, mert végül is azért ez eljuttatott engem legalábbis a demokratikus ellenzékig.
Én nagyobb zavar nélkül éltem az életemet, nagyon korán gyerekeim lettek, nekem a gyerekeim nevelése fontosabb volt, mint hogy valahol hős legyek, és ez a represszív tolerancia. Ugyanis ha nagyon piszkálnak, akkor nyilván tovább mentem volna én is ebben a aktív rendszer kritikában. Az, hogy békén hagytak, az azt jelentette, hogy élhető volt az életem.
Nem éreztetek olyasmit, amit a Kéri azzal fejezett ki, hogy akkor vissza kell menni Kalocsára, és vége az életnek, szóval hogy nem végzitek el az egyetemet. Beláthatatlan, hogy mi következik.
Teljesen kilátástalan helyzetben voltam, meg kell mondjam, több hónapon keresztül, de hogy egyszerűen vége a világnak. Hát én egész életemben arra készültem, hogy tudós leszek. És most ettől vagyok elvágva. Egészen addig a pillanatig, amíg a anyósom ugye kihallgatást nem követelt ki magának a CRF-társnál, aki utasította az oktatási minisztert, hogy engedélyezzék azt, hogy egy levelező tagozaton befejezzem a jogi egyetemet.
Nem, én ezt az évet ezt nagyon jó dolgokkal töltöttem. Tehát én nagyon rövid ideig könyvtáros voltam, és utána pedig taxisofőr, és a taxizásról írtam az első szociográfiámat, és az első tanulmányomat a Borával ott, amikor a második gazdaságról még nem írt senki. Amit mondtam, hogy egy szörnyű korszak, az igazából ez a 76 utáni időszak. Tehát amikor végzek, és utána nincs semmi, akkor ugyanazt értem át, mint a Soma. Egy az egybe. Befejeztem az egyetemet, és utána nincs állás, teljesen perspektívátlan, minden halászék elmenek, emigrálnak, a Szelényi elmegy, a Pórék elmenek, mindenki elmegy, pont azért, mert ez egy antireformista kurzus volt, be voltam ide zárva, nem volt útlevél.
Ennek a kornak a festéséhez hozzátartozik, ugye, hogy mi a világosságban elég hosszú ideig kollégák voltunk, és ott a Gábort, hát azt kell mondjam, hogy nagyon szerették. Koroknai Zsuzsa, aki főszerkesztő helyettes volt, imádta a Gábort, és egyszer jött egy főszerkesztői értekezletről.
Akit propoztálja a pártközpontból.
Igen. Ugye? És jött egy főszerkesztői értekezletről, és úgyis állandóan cigarett, és azt mondja, hogy egyszerre két cigarettát vett a szájába, és teljesen ki volt barulva, és elkezdett káromkodni, mint a kocsis, hogy azt mondták neki a főszerkesztői értekezleten, hogy egy ilyen nyikhajt, mint a Demszki, hogy tűrhetnek meg, és fel volt háborod, és azt hiszem lenyikhajozta azt az elvtársat, aki lenyikhajozta a Gábor. Tehát hogy lehet, hogy végig megkönnyebbültek, amikor a Gábor aztán azt mondta, hogy elmegy. De elvtársak az elvtársakkal a Gáboron összevesztek, mert a Koroknai Zsuzsa az egész életében egy hívő kommunista volt, az ellenzéki Demszkit nagyon szerette, háborúban volt.
Laci, mondok egy nagyon egyszerű dolgot. Én onnan azért jöttem el boldogan, mert úgy gondoltam, ez a lap sose lesz az enyém. Sose lesz olyan, amilyen újságot én szeretnék kiadni. Ez a represszív tolerancia, hogy oda vesznek, a cikkek nagy részét teszem el fiókba, ezek a szemizdatok, Szabó Miklós, Ludasi Mari, másoknak az írásait. Egy másik része megjelenhet, mert a rendes reformkommunisták kicsit megváltoztatva publikálják őket, de közben én állandóan a párt figyelő szemét érzem. Iszonyú terhes volt nekem az, hogy ők vigyáztak rám, meg felelősséget láttam, meg helyettem őket tolták le. Én nem akartam ezekkel az elvtársakkal együtt lenni, egyáltalán nem akartam.
Szász András még nem mondta el, hogy neki összeomlott-e a világ.
Nem, nekem. Hogy nem csak ez a rendőrségi kihallgatás, meg az ott lét azért eléggé ijesztő élmény volt. Megemlékszem, hogy utána egy darabig, amíg rendőrt láttam, némileg összerezzentem. Az nekem is lejött, hogy én két fél évre vagyok kitiltva, és én garázssofőrnek mentem el a taxihoz, ami azt jelentette, hogy az autókat kellett kérni, mit tudom, a mosóból, a fényezőhöz. Minimális igénybevételt jelentő munka volt, úgyhogy rengeteg szép irodalmat olvastam.
Kegyelmikről. Azt mondod, csak te tudod képviselni már ezeket az embereket, mert mind meghaltak, akik egyáltalán ebben az egyetemi fegyelmi amiben benne voltak. Mire emlékszel? Mit mondtak?
Viszonylag nehezen értettem meg, hogy van állami fegyelmi, meg kisfegyelmi. Ez nekem egybefolyt sokáig. Engem a korabeli DK-n és a párbizottság is azzal hitekedett, hogyha túl vagyunk a kisfegyelmin, és akkor ti kaptok kisfegyelmit, meg tán ki is zárunk benneteket, azt hiszem az volt, akkor ezzel el van intézve. Én kellően naív voltam ahhoz, hogy ezt elhiggyem, és elég buzgón teljesítettem is a feladatot. Két ilyen évfolyam gyűlés is volt, ahol bejött Madarász Tibor a párbizottság képviseletébe, leült a katedrára, és akkor én elmondtam, hogy azt üzeni a DK, meg a párt, hogy akkor most zárjuk ki a tüntetőket a kézből. Elég nagy viták voltak, te úgy emlékszel, hogy szolidaritást kaptatok, én meg emlékszem, hogy 4-5-en álltak ki mellettetek, engem nagyon meglepett, hogy az a Vámos állt ki mellettetek, akit én ilyen híresen konfliktus kerülő embernek ismertem meg a katonaságnál. Ott az évfolyam nagy részét nem nagyon hozta lázba, hogy kiálljanak, úgyhogy simán megszavazták nagy többséggel a kizárásotokat, ne legyen illúziótok.